Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja, én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
Ma egy kicsit rendhagyó adással készültünk, mindjárt kezdünk az interjúval, később pedig egy támogatói tartalom keretében hallhatjátok Juhász Katalint, aki a Visa She's Next programról fog beszélni. De vágjunk is bele, itt van velünk a stúdióban a This is Ready két társalapítója, Molnár Dóra és Tasnádi Ádám. Sziasztok!
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 Úgy tudom, Dóra, hogy a menstruációs bugyi ötlete az te fejedből pattant ki, és ez van is egy személyes történeted. Ezt esetleg fel tudod idézni?
Természetesen. Hát ez egy menstruációs balesetből jön ez az ötlet, ugyanis megjött a menstruációm hamarabb, mint vártam. Véres lett a bugyim, ezt minden nő ismer, és otthon mostam ki a csap alatt, és akkor arra gondoltam, hogy miért nincs egy olyan bugyi, amivel, hogyha történik egy ilyen dolog, akkor nem kell rögtön hazarolni, mert hogy nem ázik át. És akkor így mostam a bugyimat, és arra gondoltam, hogy tényleg miért nincs egy ilyen bugyi. És akkor azt gondoltam, hogy legyen.
Ezekből az ötletekből így, nekem is néha vannak ilyen ötleteim, de én általában nem viszem őket tovább. Te hogyan vitted tovább az ötletből, hogyan lett utána akkor üzlet?
Hát nekem az jutott eszembe, hogy ha ülök 70 évesen a fotelomba, akkor azt szeretném meggondolni, hogy nekem volt egy jó ötletem, de soha nem próbáltam meg. Vagy pedig legrosszabb esetben azt mondom, nekem volt egy ötletem, megpróbáltam, és nem sikerült. És ez még mindig jobb gondolat volt, hogy megpróbáltam. Úgyhogy úgy voltam el, hogy ezt nézzük meg, mert én ebben így tényleg tudok hinni. Úgyhogy felhívtam az Ádámot, hogy van egy ötletem.
Ezek szerint akkor már előtte ismertétek egymást?
Így van. Olyannyira, hogy ez 2017 decemberében évvégén volt, ez a telefon felhívás, vagy telefonbeszélgetés, de mi már ismertük egymást ekkor, azt hiszem fél éve. Teljesen más vonalról egyébként. Nekem volt egy marketing ügynökségem, egy alapvetően kevés ügyfélszámmal dolgozó, de ilyen nagyon sokrétű feladatot ellátó marketing ügynökségem, ahova kerestem szövegírót, és az egyik ilyen felvételi folyamat Banadóra is felbukkant, minden ismerjük egymást, eredetileg ő szövegíró volt, és elkezdtünk dolgozni az egyik projekten 2017 nyarán. Emlékszem rá, hogy amikor először találkoztunk, akkor 3 órát beszélgettünk a kávézóban, nagyon egymásra hangolottunk, aztán a végén bejelentett, hogy egyébként 2 hónap utazik Finnországba fél évre, úgyhogy ez nem tudja, hogy gond-e a projekt kapcsán, mondom, hát most már nem, most már mindegy.
Segíteni nem fogja.
Igen, segíteni nem fogja, de most már mindegy, lehozzuk majd online, úgyhogy mi a Covid előtt elpróbáltuk ezt a home office-os dolgot. Dolgoztunk együtt fél évet a marketing projekten, és amikor ő hazajött 17 végén, akkor már ezzel jött haza, és megkérdezte a véleményemet róla, azt mondtam, hogy hát ez nagyon jó, úgyhogy nézzük meg. Nehéz erre most így mondani, meg kellene nézni, hogy mit reagál rá a piac. Úgyhogy ekkoriban ott tartottunk, hogy volt egy jó ötlet, de nem tudtuk, hogy mi lesz rá a reakció.
Dóra, neked volt különben valamilyen akár a családban ilyen vállalkozói háttér, hogy ebbe belevágjál, vagy abszolút a nulláról indultál?
Én a nulláról egyébként, tehát én nekem sok alkalmazotti munkám volt, ez a Ready-be, mi szerdánként járunk be az irodába, egyébként mindig home office-ba vagyunk, és így mindenki mindig röhög, mert minden szerdán kiderül valami, hogy én miket dolgoztam, tehát én egész fiatalkorom óta dolgozok, ilyen újsághordás, stb. De azért én mindig észrevettem, hogy nekem azért inkább van vállalkozói szemléletem, mert például, hogy alkalmazottként is engem nagyon érdekelt az, hogy hogyan lehetne jobb az üzlet, amiben én dolgozok, és mindig hoztam ötleteket, hogy hogyan tudnánk jobban pörgetni az eladásokat, vagy ha ügynökség volt, akkor ott hogyan tudnánk még jobban ezt pörgetni. És láttam, hogy a munkatársaim nem ilyen mindsetter ülnek, hanem nekik ez egy 9-5-ig munka, és akkor letudják, és ők úgy olyan plusz nem akarnak hozzátenni, hanem azt akarják, amit elvárnak tőlük, de én mindig egy kicsit többet akartam, és engem nagyon bosszantott az, hogy hiába mondom el az ötleteimet, nem csinálják meg, elmondják, hogy ez tök jó ötlet, és hogy igen, igen, milyen jó. És látom, hogy tényleg így gondolják, de hogy a megvalósítás az sosem jött el. És ez engem annyira zavart, hogy úgy voltam vele, hogy hogy biztos, hogy saját vállalkozást fogok csinálni. Tehát ebben teljesen biztos voltam, hogy ez az én hozzáállásom, ez nem fog tudni egy alkalmazotti státuszba megrekedni. És nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, nem tudtam, hogy kikkel, de tudtam, hogy vállalkozó leszek. És ezért volt nagyon jó Ádámmal találkozni, és ezért volt az, hogy 3 órát beszélgettünk első alkalomra, mert annyira jól összekapcsolódtunk, hogy ő is úgy gondolkodik, meg ő is azokat a célokat szeretné, amiket én, és ez nagyon üdítő volt.
És akkor megvolt az ötlet, eldöntöttétek, hogy belevágtok, hogy ment tovább, hogy zajlott mondjuk a tesztelés időszak, azt tudom, hogy elég sokáig tartott.
Igen, hát a Ready elindulás előtt 1,5 évig teszteltük a terméket, mert hát ugye ezt nem tudod minden nap, tehát mindig meg kellett várni, hogy megjöjjön, és akkor kipróbáljuk a termékeket. Hát én nagyon egyszerűen egyébként, én nagyon szeretem a józanparaszti ízt használni, elkezdtem a neten keresgetni olyan anyagokat, textileket, amik jók lehetnek erre a célra. Ugye akkor mosható pelenka már volt, az egy jó kiinduló pontnak tűnt, de nem pelenkáról beszélgetünk, hanem női fehérneműről, tehát nyilván azért nem mindegy, hogy milyen anyagokból azok, milyen vastagok, hogy lehet velük dolgozni, és rendelgettem, és kutattam a neten, és kerestünk egy olyan varrodát, akik tudtak vállalni ilyen prototípusokat, és akkor jött a termék, ők varták, én megkipróbáltam. És hát volt, ami működött, volt, ami nem, és ezzel elment 1,5 év, és amikor megtaláltuk azt a terméket, amiről úgy gondoltuk, hogy ez rá lehet indulni, ami nem tökéletes, de kész, gondoltuk ezt akkor, majd miért elmondom, hogy ez miért fontos, akkor milyen indultunk, és azért érdekes, mert azok a termékek, amikkel milyen indultunk, azok még mindig ott vannak a palettán, mert amúgy tökéletesen sikerültek, utólag kiderült, hogy tényleg tök jó.
Akkor anyagokban nagyjából még mindig ugyanazokat használjátok?
Igen, van. Zenén. Igen.
Én egyet visszakérdeznék, hogy említetted, hogy találtatok egy varrodát. Ez az iparág azért az eléggé leépült itt Magyarországon, az könnyű volt megtalálni különben egy megfelelő partnert ehhez?
Ezen a ponton igen. Viszont amikor más kell ezzúdni szeretne a bizniszed is növekedni, akkor már azért vannak nehézségek, hogy tudják-e azt a darabszámot, tudják-e határidőre azt a darabszámot, tehát ott már azért tud nehézség lenni.
De sikerült. De akkor az nem volt könnyű.
Hát növekedni velük nem.
De elkezdeni igen.
Elkezdeni igen.
Ha jól tudom, akkor az elején viszonylag kevés tőkét kellett beletennetek a cégbe, viszont nagyon gyorsan elég nagy növekedést értetek el. Szerintetek ez minek volt köszönhető?
Igen, visszakapcsolódok egy kicsit így a sztori idővonalához. Ugye 2019 májusában indultunk, amikor már az értékesítés is elkezdődött, és 300 darabot gyártottunk le, ez volt a kezdőkészletünk, egy fazon és egy szín, hogy nézzük meg, hogy ez mennyire fog menni. Ezt megelőzően volt egy online piackutatásunk, ahol gyakorlatilag megkérdeztük a célcsoportot, hogy mi hogyan fogadnák ezt a fajta innovatív megoldást, mit gondolnak a menstruációra. Erre tök jó arányba kaptunk válaszokat, és ugye ők már a hírlevél listára is feliratkoztak jó részt, úgyhogy velük tudtunk kezdeni, őket értesítettük ki először, amikor ez elindult, illetve a social médiában kezdtünk posztolni róla, plusz online hirdetésekkel indultunk, de nem tudtuk, hogy mit lehetett várni őszintén szóval, úgyhogy amikor bejött az első megrendelés, igazából aznap, amikor elkezdtük, akkor azért nagyon örültünk. Úgy emlékszem, hogy második nap nem volt, és harmadik nap találkoztunk először újra, személyesen, hogy akkor most mi van, és már akkor kaptunk olyan visszajelzéseket ismerősöktől, meg így social médián is írták, hogy nem tudom, hogy ezt most még honnan kell nézni, balról, jobbról, lentről, fentről, de tetszik, meg úgy érdekel, egy kicsit még így gondolkodom rajta, de önmagában ugye ez van úgy izgalmas, meg tetszik az innováció, úgyhogy meg ki fogom próbálni. Tehát egy ilyen pozitív fogadtatás az már volt, és az értékesítés is szépen lassan elindult fölfelé. Ez volt május végén. Június-júliusban már emlékeim szerint ilyen néhány 100 000 forintos havi bevételek voltak. Aztán augusztusban volt egy média megjelenésünk, igazából az első, egy ilyen videós interjú a Dórával, Ez nagyon durván belökte a dolgokat, konkrétan az egész készletet eladtuk, sőt, azon túl is rengeteg megrendelés jött, és hát mire ott a szétesett gyártást helyre hoztuk, az szerintem két és fél év volt, mire azt be tudtuk ott érni magunkat, úgyhogy így a harmadik hónapban már nagyon látszott az áttörés. Hogy minek köszönhető, ez egy nagyon érdekes kérdés, több összetevős. Egyrészt volt egy sokkal jobb gazdasági környezet, volt egy sokkal inkább környezettudatosabb, nem tudom, hype vagy közbeszéd akkoriban. Ugye ez pont nyáron volt, és ha jól emlékszem, a médiában a műanyagmentes július az ekkor volt benne úgy igazán mindenhol szinte, és az emberek is sokat foglalkoztak ezzel a témával, nekünk ez tuti segített, plusz innovatív termék, tehát azok az early adapter vásárlók, akik szeretik az újdonságokat, tudnak azonosulni a mi bátor kommunikációnkkal, amivel ezt elkezdtük, őket nagyon jól meg tudtuk szorítani. Úgyhogy a kezdeti néhány hónap nagy startja, szerintem ennek köszönhető, és azért ez itt jó ideig ki is tartott. Hogyha még kicsit tovább mehetek az idővonalon, akkor azt tudtuk mondani egymás között, hogy fél évnyi békeidőnk volt, mert rá fél évre jött a COVID, ugye 20 márciusában. Az egy nagy sok volt olyan értelemben, hogy az emberek az első COVID hullámkor nem tudták, hogy most mi történik, megállt-e a világ, ezt azért mi is észleltük. Leginkább gyártás oldalról voltak azért kihívások, illetve amikor jöttek ezek az első hírek, akkor az emberek nagyon össze voltak zavarodva, ez látszódott, hogy ott nem ezzel foglalkoztak, hogy ők most ilyen terméket vegyenek. Viszont utána a COVID-nak mi ilyen szempontból sokat köszönhetünk, mert otthoni körülmények között azt vettük észre, hogy otthoni körülmények között nagyon szívesen kipróbálnak a nők új terméket, még egy ilyen kényes helyzetben is, sokkal bátrabban kipróbálják home office-ban, mint mondjuk irodában, hogy nekünk ez is adott még egy nagy lökést az elején.
Az adás ugye részben azoknak is szól, akik szeretnének vállalkozást indítani, és ahogy Dorina is említette, hogy viszonylag kevés pénzből indultatok, ha jól emlékszem, egyszer valahol 2 millió forintból, olvastam. Nem akarok nagyon zsebetekben turkálni, de hogy ezt a 2 millió forintot, ezt kb. Mire költöttétek? Tehát mi volt az a kezdő lépések, amik így beindították ezt?
A 2 millió forintban emlékeim szerint benne volt, hogy ez a 300 darab kezdőkészletnek a legyártása, illetve hát szerintem a nagyobb része az hirdetési költség volt még. Annyi, hogy ezt nyilván nem egyszerre költöttük el, hanem így néhány hónapon belül akkoriban, de körülbelül 2 millió forintból jött az nekünk vissza, mert ez a visszajelzés, hogy ez működik. Tehát kb. Így a harmadik hónapig az egész elejétől kezdve szerintem ennyit költhettünk, amikor már úgy éreztük, hogy ez menni fog, a piacot ez érdekli, már csak a kiszolgálást kell megoldani, ami azért évekig elhúzódó kihívás volt, de szerintem normális.
Illetve a validálási időszakban mi például nem csináltunk KFT-t, hanem az én egyéni vállalkozóimon néztük meg, hogy ez tényleg működik-e, mert azért egy KFT csinálásnak is van egy erős költsége, tehát hogy próbáltunk mindent minimálon tartani. Nézzük meg, működik-e 300 termék. Ha jól megy, akkor nyilván váltunk, és váltottunk is 3 hónapot követően, de amíg erre nem volt tényleg szükség, addig ezt elvén tartottuk, mert a validáláshoz ez pont elég.
Abban az időszakban, amikor látszódott, hogy működik a termék, meg a vállalkozás is, akkor azt hiszem több helyen is nyilatkoztatok róla, hogy gondolkodtok azon, hogy befektetővel dolgozatok együtt. Végül, ha jól tudom, hitelt vettetek fel. Erről tudtok kicsit mesélni, hogy nektek miért volt ez a jobb megoldás?
Persze. Nagyon sokat szoktunk erről beszélni egymás között. Több aspektusból, hogy mi volt így visszanézve a jó döntés. Hát azt gondoljuk, ma is beszéltünk erről, hogy az, amit mi hoztunk meg. Tárgyaltunk befektetőkkel, kerestek minket többen is. Pont ebben az időszakban, ez a 2020-21, amikor a kezdeti lendület nagyon magasra vitt minket. Igazából az éves árbevételünk már a 100 millió forintot átlépte egy-két éven belül egy-két év után. Úgyhogy ekkoriban voltak ezek a megkeresések. Elkezdtünk egyezkedni, tervezgetni, közösen 5 éves pénzügyi terveket csinálni. Ami most így visszagondolva, az elmúlt 5 év az mennyire úgy nézett ki az emberiség történetében, mint ahogyan azt mondjuk, nem tudom, 2020-ba elgondoltuk. Hát, szóval nehéz 5 évre előre tervezni, maradjunk annyival. De mi csináltunk ilyeneket, a befektetők ezt kérik. Egészen sokáig eljutottunk konkrétan a befektetési ajánlatokig. El kellett ezen gondolkodni, hogy elfogadjuk-e vagy nem. Végül nem fogadtuk el egyiket sem. Azért nem, mert már nagyon csábító az, hogyha 200-300 millió forintot befektetnek a cégedbe. De amikor erről szó van az elején, akkor nincs meg minden információ a döntéshez. Mondok egy konkrét példát. Hogyha van egy kezdővállalkozásod, és mondjuk én vagyok a befektető szerepében, a kezdővállalkozásodban annyit tudsz, hogy el akarsz jutni A-ból B-be. Én azt mondom neked, hogy jó, én adok ehhez neked egy alacsony üléses sportautót, meg mondjuk 800 kilométerre elegendő üzemanyagot, akkor el fogsz azon gondolkodni, hogy ezt elfogadod, vagy nem. Persze ez tök csábító, hiszen valószínűleg el fogsz tudni jutni az A-ból a B-be, és mondjuk ezt elfogadod. De amikor neked erről döntened kell, akkor nem tudod, hogy ez a B pont, ez lehet, hogy csak 200 kilométerre van. És nem is kellene mind a 800 kilométerre való üzemanyag, hiszen ugye én kérem rá a kamatos kamatot a hozam elvárással, tehát elképzelhető, hogy neked nem is kellene az egész, hanem elég lenne töredéke. De mondom tovább, azt sem fogod tudni, hogy ez egy sík aszfalt, ez a 200 kilométer, vagy egy földes út, ahol egy jeep lenne jobb. Tehát az az igazság, hogy csábító ez, amit tudnak adni a befektetők, de amikor erről döntést kell hoznod, akkor még jellemzően az elején, az első befektetési körnél nem tudsz erről elég infót, hogy elfogad-e vagy nem. Úgyhogy mi döntöttünk, és azt mondtuk, hogy nem kérjük. Azért nem, mert hittünk abban, hogy képesek vagyunk egy pozitív cashflow-t termelni, képes céget építeni, úgy összerakni az értékesítési részt, hogy ne kelljen ehhez külső tőke ilyen mennyiségben az elején, hiszen ennek azért komoly feltételei vannak, mint mondtam, hozzám elvárással kell visszafizetni, üzletrészt is kapnak, és még jó pár egyéb megkötés is van. És egy utolsó gondolat ide. Azt észleltük, bár nagyon szimpatikus volt mindegyik befektető, teszem hozzá, de azt észleltük, hogy ez a fajta felállás, amikor a befektetőnek is meg kell felelni, a közösen elfogadott tervnek is meg kell felelni. Ez egy nagyon rugalmatlan felállás, hiszen lustává teszi a vállalkozást, mert nem a piacról kell megélned, nem a vevőkre fogsz figyelni, hanem arra, hogy megfelelj annak a befektetőnek, aki 200 millió forintot adott 7 hónappal előtte, és egyezkedni kéne a következő részletről. Akaratlanul is a tervre fog mindenki figyelni, ami el lett fogadva, nem pedig a valóságra, és ez egy nagyon veszélyes helyzet. Úgyhogy mi végül visszautasítottuk, bízva abban, hogy ha összetudunk rakni egy nyereséges céget, ami pozitív cashflow-t tud termelni, akkor tudunk kapni hitelkeretet is, ami képes tovább segíteni a növekedést, úgyhogy mi ezt az utat választottuk. Lényegében is egy külső tőke, de van egy hatalmas különbség, ugye mindenféle ilyen hitelkeret konstrukcióra kezességet kell vállalni, és ezt ugye mi is megtettük, jelezvén, hogy ennyire hiszünk a cégben. Egy befektetéses startupnál ez nem így van, hiszen lényegében ott a befektető kockáztatja a tőkéjét, ha nem jön be, akkor elbukta, de igazából a kés az nincs ott a torkunkon, mondjuk akkor így, egy ilyen saját eredményből való meg banki hitelből való építkezésnél a kés az ott van a torkunkon, ami nyomás, ugyanakkor nagyon jó arra, hogy folyamatosan arra kényszerítsen, hogy a piacra figyeljünk, a vásárlói igényekre, így fejlesztjük a terméket, és hogy nagyon hatékonyan működjünk, úgyhogy szerintem ennek köszönhetően tanultunk meg jól értékesíteni és jól számolni.
annyival egészíteném ki, hogy így visszanézve az elmúlt 5 évre, hogy mennyi minden történt világszinten, hogy azért az nagy előny, hogy rugalmas tudsz maradni, és azért a befektető van a cégedben, ott mindent jóvá kell hagyatni, tehát ott nem ott van, vagy nem úgy van, hogy akkor ő egyik napra a másikra változtatsz a terveden. És ezekben az időkben nekünk ez az egyik nagy előnyünk volt, hogy mi nagyon gyorsan tudtunk reagálni, és ez velük szerintem nem működött volna. És még annyival akartam Ádámot kiegészíteni, hogy ugye mi COVID időkben pitcheltünk, meg beszélgetünk ugye a befektetőkkel, és csak az egyik pitch során valakinek felhangosítva maradt a mikrofonja, és akkor így, hát így ismertettük a számainkat, meg hogy így hol tartunk, meg mi is egyszer, csak így azt mondom, hát ez kurva jó, és kicsit így kizökkentett, ugye 15 percet van, és így ez be van osz, és így darálnod kell az infokat, és így kizökkentett, hogy ez kurva jó.
Igen. Szerettek volna beszélni, de végül még ketten maradtunk. Most. Szerintem jó döntés volt egy utólag.
Most viszont már ott vagytok, hogy a külfölddel szemezgettek, ugye van együttműködésetek ez egyik legnagyobb drogériával is, általa is eljutottatok külföldre. Ebben a helyzetben, hogyha most megjelen egy befektető, akkor ugyanígy gondolkodnátok?
Most már szerintem igen. Annyiban pontosítok, hogy a drogériával a hazai láncban vagyunk bent, úgyhogy egyelőre Magyarországra korlátozódik az. Visszatérve a kérdésedre, szerintem igen. De mindig ott van az ember vállán az, hogy de biztosan egyszerű benne, hogyha kapnánk 500 millió forintot.
Az egyszerűsíti a
dolgokat. Mindig ott van, de közben azért így utólag már jó ideje építjük ezt a céget, azért azt is látni kell, hogy ezt az 500 millió forintot, ezt el is kell tudni jól költeni. Hiszen ez nem ajándékpénz, hanem lényegében ez egy drága hitelkonstrukció, hiszen üzletrészt is kell adni, meg hozamelvárást kell fizetni rá. Amikor van egy exit, akkor a vételárból ők azért elkérik a részüket. Szóval ez nem ajándékpénz semmiképp. Úgyhogy szerintem ugyanígy döntenénk, de mindig meghallgatjuk azt, hogy mit szeretnének, mit látnak ők.
Akkor vannak még most is érdeklődők?
Most jelenleg nincs, most nagyon, nagyon elzárkoztunk ezekkel, annyira magunkra koncentrálunk, őszintén szólva. A kérdésed első felére visszatérve, hogyha megengeditek, akkor folytatom a sztorit. Ugye, akkor én úgy datálnám, hogy a kezdeti lendület az nekünk az első 2-2,5 évben segítette nagyon a céget, tehát ez a 19 féltávtól, mondjuk 21 végéig. 21-ben kezdtünk el tárgyalni, itt is az történt, hogy minket kerestek meg, itt az egyik legnagyobb drogéria láncol, akit mondtál. 22-ben listázottunk be egyébként az összes üzletbe. És hát az történt, hogy a mi kis online bizniszünk, ami teljes mértékben a saját webshopos értékesítésre volt összerakva, az elkezdett köhögni 21-ben, hiszen valahogyan ki kellett gazdálkodnunk a bolti kereskedelemre a készletet, és ugye ezt úgy tudtuk csak megcsinálni befektető hiányában, hogy a saját növekedéstől elkezdtük visszafogni a pénzt. Kevesebbet költöttünk marketingre, és abban a pénzből legyártottuk a pluszkészleteket, hiszen ugye az összes üzletet fel kellett szerelni a termékekkel, hogy el kellett látni. Úgyhogy a 21-22 az nekünk egy nagyon nagy kihívásos időszak volt pont ezért, inkább a 22 pont ezért. Egy picit itt stagnáltunk is, emlékeim szerint kerestük az utunkat, hogy most akkor nekünk a B2B-t kell jól kiszolgálnunk, és azon növekedni, vagy a sajátra kéne valahogy forrást keresni. Ez ott egy ilyen izgalmas időszak volt, és a 23-as év az szerintem egy kudarcos év volt. Mégpedig azért, mert 23-ra már összeszoktunk a B2B partnerrel, ezzel a drogériás lánccal, ez teljesen rendben volt, és a fókuszunkat ismét a saját webshopos növekedésre irányítottuk. Voltak olyan terveink, ekkor tájt, ez a 22 körül, hogy a környező országokat megpróbáljuk meghódítani, de azt kellett látni, hogy hát a saját erőforrásainkból egyszerre ezt a három dolgot lehozni, hogy magyar piaci webshop, B2B és külföldi webshop, ez nem fog menni, úgyhogy visszakoznunk kellett, ezt akkor felbehagytuk a külföldet, és arra koncentráltunk, hogy a magyart tegyük össze maximális hatékonysággal. Úgyhogy 23-ban újra elkezdtük a magyar piacra, fókuszálni, és az történt, hogy ami működött az elején, az most már nem. És valószínűleg ennek több oka van. Azok az üzenetek, amikkel mi operáltunk az elején, azok a megfogalmazások, azok a hirdetések, azok kevésbé működtek 23-ban, mint az elején.
De mi valami konkrétat tudsz mondani, hogy mi volt az az üzenet, ami jobban működött? Persze,
az elején ugye nagyon a környezet tudatos, nagyon az innovatív megoldásra helyeztük ki a kommunikációt, és azt vettük észre, hogy ez 23-ban már jóval kevésbé talált, nem tudom, hallgatófülekre, mondjuk úgy.
Kevésbé, ez meglepő azért egy kicsit.
Talán igen, de ha jobban belegondolunk, akkor szerintem az van mögött, hogy ez egy kicsi piac, és valószínűleg azok a szegmensek, azok a vásárlói csoportok, akiknek ez fontosabb, ők az elején jobban megtöltötték a bugyis fiókjukat a termékeinkkel, hiszen az fontos hozzátenni, hogy a termékeknek az átlag élettartama 2 év. Tehát ez nem egy FMCG termék, ami nagyon-nagyon gyorsan fogyna. Persze sok szín van azóta, meg sok fazon, úgyhogy igazából emiatt visszatérnek a vásárlók, de alapesetben ez ugye nincs beépítve az üzleti modellbe, mert ez nem egy csoki, ami ezért olyan könnyen elfogyna. Úgyhogy emiatt a 23-as évünk az egy nagyon útkereséses időszak volt, de aztán megtaláltuk a megoldást. 24-ben elkezdtünk dolgozni egy újabb webshopon, másfajta kommunikációval, inkább mondom, hogy kiegészítettük a kezdeti kommunikációt másfajta kommunikációval, de ezt a Dóra úgyis jobban el fogja tudni majd mondani, és ismét elkezdtünk növekedni, olyannyira, hogy 23-ban azt hiszem, hogy ilyen 150 millió forint körül volt az árbevételünk, tavaly már 261 millió forint körül. Hát idén ez szerintem 350-400 millió forint körül lesz, és most már az eredmény is szerintem szép arányban fog jönni. Erre most már jobban fogunk tudni figyelni, mint eddig bármikor. Úgyhogy megtaláltuk a receptet, most azt mondom ismét, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk a jövőt illetően. A külföldre visszatérve pedig most fogjuk majd újra kezdeni, mert most értünk abban a fázisban, hogy készlet oldalról is jól nézünk ki, tőke oldalról is jól nézünk ki, meg a piacismeret oldalról is azt gondolom, hogy minden eddiginél jobban összeállt az, ami jól tud működni.
És mi volt ez a recept, amivel kiegészítettétek a marketinget, a kommunikációt, amivel sikerült új vevőket bevonzani?
Rájöttünk arra, pontosabban megkérdeztük a piacot, mondjuk így, és figyeltünk a piaci visszajelzésekre, hogy a széles tömegnek sokkal fontosabb az a kezdeti kommunikáció mellett, hogy szóval fontosabb azt hangsúlyozni, hogy ez az eszköz, ez sokkal kényelmesebb, mint egy betét vagy egy tampon, hiszen gyakorlatilag ugyanazt a rutint követeli meg, mint egy sima hétköznap, amikor felvesz az ember lánya egy bugyit, és nem kell használni hozzá külső eszközt, ami ugye eldobható is, mint betét meg a tampon. Tehát nem csak egy környezettudatos része van a dolgoknak, hanem van egy ilyen kényelmi faktor is, és hogyha ezt kezdjük el hangsúlyozni, az a széles tömegek figyelmét jobban felkelti, illetve a piaci helyzet azért olyan értelemben megváltozott, hogy pontosabban inkább a gazdasági, hogy a fizetőképesség is azért sokkal rosszabb lett az országban az elmúlt 1-2 évben, ugye a nagy infláció után. Erre mi is reagáltunk, igyekeztünk sokkal több ajánlatot tenni számukra, meg kedvezményt, és azt vettük észre, hogy ezek is nagyon nagy számban segítették a növekedést.
Még akkor is segítették a növekedést, ha jól tudom, akkor árat is kellett emelnetek nektek is, gondolom pont az inflációs környezet miatt.
Emeltünk árat, de nem most, hanem az szerintem az inflációs környezetnek az elején volt, talán ilyen 22-23 körül. Az elmúlt időszakban már nem emeltünk, inkább akkor.
Hamarosan folytatjuk, most viszont tartunk egy kis szünetet. Érkezik ugyanis Juhász Katalin, aki a Visa She's Next támogatási programot fogja nektek bemutatni.
Reklám következik.
Kislányként arról álmodtam, hogy szülésznőgyógyász leszek. Nagylányként egy saját szabadalkotó közösségről. Ha felnőttként is tudsz álmodni, lesz mit valóra váltanod. Ha az az álmod, hogy sikerre vidd a vállalkozásodat, akkor pályázz a Visa She's Next-re.
Reklám vége. És akkor, ahogy ígértük, itt van velünk a stúdióban Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban.
Sziasztok, szeretettel köszöntelek, köszöntök mindenkit én is.
A Visa-nak ugye van egy több éve futó programja, amivel a női vállalkozókat támogatja. Miért fontos ez van Magyarországon?
Hát először is talán, hogyha egy kicsit tágabbra nyithatok, akkor fontos nekünk és mindannyiunknak általában a kis- és középvállalkozások támogatása, úgyhogy ha azt nézzük, Európában a kis- és középvállalkozások az összes vállalkozásnak 99%-át teszik ki, 2/3-át adják a munkahelyeknek, tehát ezzel közel 100 millió embernek adnak megélhetést, és a GDP-nek is több mint 50%-át állítják el. Úgyhogy a kis vállalkozások a Visának globálisan nagyon fontos olyan célcsoport, akiket támogatunk, legfőképpen a digitalizációjukban támogatunk, és számos támogatási programunk van, és hát azt veszük észre, hogy a világon mindenhol a női vállalkozások száma elmarad a férfi vállalkozások számától, és ezért ez felhívja a figyelmet arra, hogy a nőkre különösen oda kell figyelni. Ráadásul, hogyha egy-két ilyen nagyon globális célt kiemelnék, akkor azt is látni kell, hogy az ENSZ fejlődési céljai közé is belefogalmazták azt, hogy 2030-ig el kellene érni a nemek közötti egyenlőség megvalósítását, ami azért nagyon fontos, mert ez nem csak a gazdasági fejlődéshez járul hozzá, hanem globálisan a szegénység felszámolásához is, úgyhogy a nők vállalkozó kedvének fejlesztése az egy olyan terület, amely ezeket a célokat mind-mind segíti megvalósulni. Számomra egy nagyon meglepő adat volt, hogy a Világbanknak is van egy index, amivel méri ezt a nemek közötti egyenlőtlenséget, és jelenleg ez az index ilyen 68%-os értéknél áll globálisan. Magyarország ehhez nagyon közel esik, egyébként 101-ek vagyunk a világranglistán, de ami inkább mutatja, hogy mennyi tennivalónk van Magyarországon ezzel a kérdéssel, az az, hogy az európai országok között 40 vizsgált országból a 38. helyen állunk, és pusztán két ország van rajtunk kívül, aki elmarad a 70-es értéktől ebben a gender gap indexben.
Ez mit pontosan ez az érték, tehát ez mit mutat?
Ez azt mutatja, hogy az egyenlőtlenségeknek hány százalékát győztük már le, tehát amikor 100%-ot eléri majd az index, akkor mondhatjuk azt, hogy megszűnt a nemek közötti egyenlőtlenség. Úgyhogy ebből a szempontból ez ilyen nagyon globális, meg nagyon magasztosnak hangzik, de a nők vállalkozó kedvének a fejlesztése, a gazdasági szerepvállalásoknak a növelése az nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egy inkluzívabb, fenntarthatóbb társadalmat hozzunk létre. Úgyhogy ez nagyon fontos célunk ezzel a programmal.
Ha jól tudom, ti is kutatjátok ezt a területet, az adataitok mit mutatnak, hogy miért van kevesebb női cégtulajdonos jelenleg Magyarországon?
Évről évre most már vizsgáljuk a női vállalkozók helyzetét Magyarországon, ez minden évben valamiféle kutatást, vagy mi megbízásunkból végzünk valamilyen kutatócéggel, vagy az idén például együttműködtünk a BGE-vel, a világ legnagyobb globális vállalkozáskutatás magyarországi felmérésében, és ezek az adatok azt mutatják, hogy körülbelül fele a női tulajdonú vállalkozások száma a férfi tulajdonú vállalkozások számának. Egyébként ezt az Opten adatai is alátámasztják, ezt vizsgáltuk tavaly és tavaly előtt, és semmi elmozdulás nem látszott, 2,5-szeres, 2,4-szerese a férfi tulajdonú vállalkozások, és 10 évvel ezelőtt 2,5-szerese volt.
Rendkívül
lassú mértékben változik ez, és hát azt is látjuk, hogy ráadásul a kezdővállalkozásokból érett vállalkozássá váló vállalkozások is alacsonyabbak a nők esetében, tehát kevesebben érik meg az érett kort, és a férfiak másfélszer többen nyilatkoznak úgy, hogy a következő 3 évben vállalkozást terveznek indítani. Úgyhogy ezek a számok, ezek többféle kutatásból is egyformán megerősítésre kerülnek. És hát, hogy mi áll a háttérben? Nagyon fontos az, hogy a nőknek a lehetőség észlelése az jóval elmarad a férfiakétól. Ez egyrészt, másrészt az önbizalmuk is. Olyan kérdésekre, hogy mennyire értenek azzal egyet, hogy ha észre is vesznek jövedelmező lehetőségeket, azt inkább kevésbé használják ki. 5-ből 3 nő válaszolja ezt Magyarországon, és szintén 5-ből 2 úgy gondolják, hogy őket a környezetük nem látja különösebben innovatívnak. A 30% nyilatkozik úgy, hogy úgy gondolja, hogy az ő képességei, tudása, tapasztalata az elegendő ahhoz, hogy megfelelő ahhoz, hogy vállalkozás nyisson, ami nagyon alacsony nemzetközi összehasonlításban is. Egyébként ezekre a kérdésekre a nők mindig rendre, ez különben nemzetközi viszonylatban is igaz, kedvezőtlenebb választ adnak, mint a férfiak, tehát az önbizalmuk érezhetően elmarad a férfiakétól, pedig hogyha azt vizsgáljuk, hogy a mintából csak a vállalkozóknak a válaszait vesszük ki, akkor azt látjuk, hogy a vállalkozó nők egyébként már sokkal-sokkal magasabb önbizalommal válaszolják meg ezeket a kérdéseket, tehát teljesen ellentétesen a nagyobb százalékukért azzal egyet, hogy lesznek lehetőségek, hogy megfelelök a felkészültségem, a képességeim vállalkozás alapítására vagy vezetésére. Úgyhogy ez az önbizalom kérdés, ez egy nagyon fontos dolog, ez évről évre visszaköszönt különböző kutatásokban. Illetve ebben a kutatásban szakértői interjúk is vannak, egy ilyen nagy mintás kérdőes lekérdezés mellett, és ezek a szakértői interjúk azt állapítják meg, vagy azt vizsgálják, hogy milyen az ökoszisztéma, milyen a vállalkozói környezet. Ebben 4 tényezőt vizsgálnak, ezek közül azt lehet mondani, hogy pozitívan alakul az, hogy milyen a nőknek a finanszírozáshoz, meg a piacokhoz való hozzáférése. Erre azt a megállapítást teszi a kutatás, hogy kis mértékben marad el a férfiakétől a nőknek a nők lehetőségei, vagy inkább azt lehet mondani, nem marad el. A másik 3 tényezőben viszont elég kedvezőtlenek az értékek, és ezek a tényezők pedig azok, hogy a szabályozási környezet mennyire ösztönző, hogy a támogatási szolgáltatások mennyire vannak meg, és a 3. pedig, hogy a nemzeti kultúra mennyire támogató a női vállalkozások szempontjából, és ez mind a 3 tényező elmarad a 1-10 skálán az 5-ös értéktől is, tehát a teljesen, vagy az egyetlen kielégíthetőnek felfogható választól. Ez egyébként nemzetközi szinten is így van, de ami nagyon szembetűnő, az az, hogy Magyarország a nemzeti kultúra támogató jellege tekintetében marad el leginkább, mind az európai, mind pedig a globális adatoktól. Úgyhogy azt kell mondani, hogy elég erőteljes korlátot látunk mondjuk így a kialakult normák, a társadalmi elvárások tekintetében, ami ugye a nőknek hagyományos szerepvállalásának a munkahelyi kötelezettségekkel való összeegyeztethetőségét jelenti tulajdonképpen.
Tiszta sor, ugye többször említetted, hogy külföldtől el vagyunk maradva. Mekkora az elmaradás?
Hát például ebben a tekintetben, hogy mennyien gondolják azt, hogy megfelelő tudásuk, felkészültségük, tapasztalatuk, abban a magyar válaszadók ilyen 31%-ban válaszolnak, hogy szerintük megfelelő. A globális átlag az 55% körül van, és az európai átlag is megközelít az 50%-ot. Tehát mondhatom, közel kétszerese a globális átlag a magyar optimizmusnak, vagy nem tudom, önbizalomnak. Úgyhogy ez például szerintem egy elég jó mutató, ami mutatja a különbséget. De egyébként ez ugye a Gender Gap Indexben is mondtam, hogy általánosságban is van egy nagy különbség. Vizsgálta még a kutatás azt, hogy a nők és férfiak által alapított vállalkozások számában milyen eltérés van. Ebben a tekintetben Magyarország az európai felhozattal mondjuk középmezőnyébe helyezkedik el, ha a kezdővállalkozásokról, tehát vállalkozás indításról beszélünk. Ha viszont már bejáratott vállalkozásokat vizsgálunk, akkor mi vagyunk a 7. legelső helyen, ami azt jelenti, hogy a viszonylag magas a különbség a női és férfi vállalkozások között Magyarországon, az európai országokhoz képest.
A VISA programjában ugye többféle támogatást lehet szerezni, van finanszírozás, cégvezetés trükkjei vagy fejlesztések. Melyik iránt érdeklődnek a legjobban? Ti hogy érzitek, hogy hol tudtok a leginkább segíteni nekik?
A VISA programnak egy nagyon kiemelt eleme ez a mentorprogram, mert ezt is szintén korábbi évek kutatásaiból tudjuk, hogy a nők szívesen vennének támogatást a gazdasági ismeretekben, marketingben, digitalizációban, akár olyan készségekben, mint a prezentációs készség, tehát számos akár soft skill tekintetében. Tehát tudjuk azt, hogy a mentorprogram az egyik oka, amiért a pályázat népszerű. Ez a mentorprogram, ez egyébként egy nagyon személyre szabott program, amelyet a vállalkozás igényeire szabunk, tehát a nyertes vállalkozás igényeit felmérjük, és az szerint alakul ki a mentor-mentorált kapcsolat, és egy évig tart a mentorálás, amelyet az eddigi nyerteseink különböző célokkal és különböző területeken vettek igénybe, ahogy az ő vállalkozásuk éppen ezt szükségessé tette. És nagyon pozitívak a visszajelzések, ezért is gondoljuk azt, hogy ez tulajdonképpen a központi eleme ennek a programnak, és látjuk azt, hogy nagyon jól tudja kezelni azokat az esetleges hiányosságokat, vagy kevésbé fejlett kompetenciákat, amivel a pályázók jelentkeznek. De természetesen a pénzre is mindig szükség van, tehát a pénzügyi elem is nagyon fontos, és nem a nyeremény része, de mégis a programnak a velejárója az, hogy a nyertesek elég sok láthatóságot is kapnak a programon keresztül, valamint a pályázóknak egyfajta közösség is nyílik ezzel a She's Next programmal, amiben azt látjuk, hogy szintén van érték.
Immár ugye idén már harmadik alkalommal rendezitek meg ezt a pályázatot. Hányan jelentkeznek? Mennyire népszerű a program?
Hát eddig közel 1000 pályázónk jelentkezett az elmúlt 2 évben, és a tavalyi pályázatok száma 40%-kal haladta meg az első évet, úgyhogy nagyon örültünk ennek a növekedésnek, reméljük, hogy ez az idén is folytatódni fog.
És a végre még egy kérdést engedj meg nekem, kiket vártok leginkább, kik jelentkezzenek erre a programra?
Olyan női vállalkozók jelentkezését várjuk, ahol a cég többségi tulajdonosa nő, vagy olyan egyéni vállalkozóról van szó, ahol a gazdasági tevékenységet a nő végzi. Nem kezdő vállalkozásokat, vagy új ötletek megvalósítását várjuk, hanem olyan már beindított vállalkozásokét, ahol inkább a továbblépéshez keres a tulajdonos támogatást. Ezért a vállalkozásnak 2023. január 1-e előtt bejegyzetnek kell lennie, az elmúlt évet pozitív eredménnyel kell, hogy zárja, és fontos feltétel még, hogy kell, hogy legyen valamilyen digitális jelenléte. Ez lehet egy weboldal, egy webshop, valamilyen közösségi média jelenlét, vagy akár digitális fizetés fogadása, csak valamilyen meggyőző digitális jelenlét, ez még fontos a pályázathoz. Fontos az is, hogy a pályázatból kiderüljön, hogy mi az a probléma, amit a vállalkozás létrehozásával a vállalkozó meg szeretne oldani, mire kínál megoldást, illetve izgatottan várjuk azokat a vállalkozói történeteket, amik a vállalkozás indítása hátterében állt. Ezek mindig nagyon izgalmasak és inspirálóak a zsűri számára. Egyébként a pályázatokat először az Impact Hub Budapest értékeli, aki a pályázat lebonyolításában az együttműködő partnerünk, és majd június 3-án a Pitch Day-en a 10 döntős, akit kiválasztanak, bemutathatja élőben is a vállalkozását, és ott rangoztak majd zsűri előtt, akkor élőben bemutatják a hölgyek a vállalkozásokat, és ott kerülnek a nyertesek kiválasztásra. A zsűri 5 nyertest választ, emellé az MBH Bank és az OTP Bank még 2 külön díjast is felajánlott, a nyeremények pedig, ahogy említettük, egy 3 millió forintos pénzügyi támogatás, illetve az egyéves vállalkozás igényeire testre szabott mentorálás.
Juhász Katalin, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Női hallgatóinknak pedig, akiknek van cége, csak biztatni tudjuk őket, hogy jelentkezzenek erre a pályázatra. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, mi pedig hamarosan folytatjuk a This is Ready-nek a társalapítóival.
Köszönöm szépen!
Újra itt vagyunk, és rögtön vissza is kanyarodnék kicsit, mert korábban említettétek, hogy mennyire fontos szempont, hogy ezek a menstruációs bugyik tényleg kényelmes megoldást nyújtsanak, amiről az jutott eszembe, hogy egyszer a nagymamámmal beszélgettem az többször használatos menstruációs termékekről, és ő teljesen elszörnyedt, és mondta, hogy hát akkor visszafelé megyünk az időben, és mekkora áttörés volt, amikor nem kellett fehérneműt mosni, hanem tényleg egyszerűen csak kidobtad. Hogy éreztétek, mennyire volt nehéz ezt a mostani célcsoportotoknak, a korosztályának megtanítani, hogy ez nem visszafelé lépés, hanem pont, hogy előre, és hogy ez egy fenntartható dolog is.
Szerintem értették egyébként, hogy azért ez egy előremutató dolog, pont azért, mert ugye egy nagyon zöld gondolkodásba érkeztünk meg, és ott erre volt igény. Hát az, hogy teret nyertek az eldobhatók, azért annak megfizetjük az árát, tehát egy betétnek a csomagolása, vagy egy tamponnak a csomagolása, meg maga az eszköz is több mint 500 év mire lebomlik. Tehát mivel szinte minden aktív korú nő menstruál, minden hónapban azért ennek brutális hulladéktermelése van. És az az igazság, hogy a felmérésünkből még a nulladik lépésben, amikor még nem is volt a termék, csak ugye megnéztük, hogy amúgy így nagyjából, hogy gondolkodnak ezekre a termékekről, tökre kiderült, hogy nem elégedettek a nők a betéttel meg a tamponnal. Nem elég kényelmes, elmozó, kiszárítja a hüvelyét, egyszerűen nem jó. És ugye én arra gondoltam, hogy ez nagyon durva, hogy szinte minden aktív korú nő menstruál, és mégiscsak egy ilyen 4-5 termékünk van erre. Hogy az nagyon kevés, tehát hogy itt azért még kell, hogy legyen hely is, meg igény is, és hogy azért a bugyi kényelmesebb, mint betétet használni, mert nem csörög, nem zörög, nem dörzsöl ki, úgyhogy egyébként ezt ők így értették is. És azért ma már szerencsére nem tercses mosógép mellett kell lenni a nőknek, és ott mosni a bugyit, hanem azért bedobja az automata mosógépe, és akkor az kimosa, tehát ilyen nagy plusz terheket nem jelent. Nagy hangsúlyt kellett a termékedukációja kapcsán a mosásra fordítani, hogy akkor ezt hogyan kell mosni. Meg kellett nyugtatni mindenkit, hogy nem kell marha epeszappannal otthon törzsölgetni, meg nem kell ilyen nagy dolgokat csinálni, hanem én egy olyan terméket szerettem volna, amit én is szívesen használok, és én nem szeretek marha epeszappannal küzdeni, hanem azt szeretem, hogyha tök egyszerűen kimosom, megszárad, és akkor tudom használni. Én addig nem is álltam meg a termékfejlesztésben, amíg ezt nem éreztem, hogy elég kényelmes, hogy elég vékony, mert azért női fehérneműről beszélünk, ne legyen vastagabb, mint egy egészségügyi betét, legyen könnyű a tisztítása, legyen megfelelő a neció képessége, ne kelljen 2 óránként cserélgetni, stb. Tehát, hogy azért ennek a terméknek sokkal több előnye van, mint esetleg az, ha valakinek hátrány, hogy nem kidobja a kukába, hanem kimossa, de egyébként az is látszott, hogy azért így a nők, tehát azért nem szeretjük, ha megtörik a kuka véres betétekkel, stb. Tehát, hogy egyébként az sem egy annyira klassz dolog. Ő sokkal jobban érzik, vagy élvezik azt az élményt, hogy ezzel a termékkel azért tud megjelenni az az élmény, hogy olyan, mint hogyha nem is menstruálna, mert igazából tényleg az, hogy mint a sima fehérnemű, amikor nem menstruál, felveszi reggel, és este pedig leveszi, és kimossa, és ennyit tud. És a nők azt szeretnék, hogy igaz, meg hát mi azt szeretnénk, hogy mondjuk a menstruációs napokon is meglegyen az a kényelmünk, ami egyébként van. És az, hogy nem kell plusz eszközökkel vacakolni, az amúgy tök felszabadító.
Számon tartjátok még egyébként, hogy összesen hány bugyit adtatok el, és ezzel nagyjából hány eldobható betétet vagy tampont váltottatok ki?
Szoktuk ezt nézni, amikor így néha eszünkbe jut. Nem fogok tudni pontos számot mondani, de több mint 100 000, talán 150 ezer darab körül lehetünk, de az is lehet, hogy már több.
20 ezer darab terméket adtunk el, amikor kiszámoltuk, és akkor ugye nyilván abból fel is lehet szorozni, hogy az a 20 ezer eladott termék az egy évben 1,2 millió tamponttól vagy betéttől óvja meg a földet. Ez felszorozható, úgyhogy egyébként nagy hatásuk van, mert ahogy említette is Ádám, ez ráadásul több mint 2 évig használható.
Az eddig elhangzottak alapján az elég gyakran szondázzátok, úgymond a vevőkört. Azt lehet tudni, hogy kb. Hány évesek között a legnépszerűbb? Te melyik korosztályban?
25 és 35-40 között a legaktívabbak, de vannak már azok az anyukák, akik már a tini lányukra gondolnak, és ott volt is egy igény arra, hogy legyen tini kollekciónk, ami lett is, mert a tinik számára is egy megváltás az, amiről beszéltem, hogy nem kell, mert megjön neki mondjuk a suliba, és akkor nem ott áll, hogy most akkor haza kell rohannia, vagy valami betétet kell neki ott valahogyan használni, amit az életében nem használt. Ezért például van olyan történet, amiről tudok, hogy az anyuka rendelt ready bugyit a kislányának, nem menstruált még, de belerakták az iskolatáskájába, és tudja azt, hogyha neki megjön a menstruációja a suliba, akkor csak bugyit kell cserélnie, és nem kell neki ott cikibe lenni. menni, meg hazarohanni. Úgyhogy ez is ugye azért, amit amiről beszélek, hogy ezzel így olyan, mintha nem is menstruálnál. És tökre látszott ez az igény, és akkor egy tini kollekciót is csináltunk, úgyhogy azért már ott is, onnan is van cél, hogy ott is van célcsoport.
Azt hiszem már most a beszélgetés során is használtátok azt, hogy ez egy nagyon bátor márka, meg korábban is olvastam ezt nyilatkozataitokban. Engem ez elsőre egy picit meglepett, mert hogy a tehát, hogy a fehér nemű az egy kifejezetten trendi termék, és a női szépség ideált is mondjuk ehhez igazítjuk, és akárhányszor bekapcsolom a tévét, amit mondjuk nem teszek meg nagyon gyakran, de ha megteszem, akkor biztos, hogy lesz különböző betét és tampon reklám is. Az hogy lehet, hogy ennek a kettőnek a keresztezése az viszont egy elsőre ijesztő koncepciónak tűnt még nektek is?
Hát például azért, mert arra mi nem számolhattunk, hogy ő be fogja írni a kereső vagy menstruációs bugyi, mert ugye nem ismerte senki magát a fogalmat, tehát ezt nekünk kellett bevezetni a piacra, ami nem egy olcsó mulatság egyébként, és nem egy egyszerű mutatvány. Úgyhogy ezt nekünk kellett elvégezni, ezt a munkát, és egyébként ilyen értelemben én sikernek veszem azt is, hogy akár drogériában saját márkás termékek is vannak, mert ez mutatja azt, hogy a termék népszerűsége az egyre nagyobb. És mivel a menstruációt azért előszeretettel tabusítják, főleg a nagy márkák, ugye kék folyadékot mutatnak például a tévében, mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ebbe így beleállni. Hogy a kék folyadék az ne, mert hogy a vér az ne kék folyadék legyen, mert annak vérszíne van, szóval, hogyha öntögetős videót csinálunk, hogyan működik a termék, akkor vörös folyadékot fogunk használni. Illetve a modelleknél is figyeltünk arra, hogy hétköznapi alakok, mert mint hogy test értelemben alakok nézzenek vissza a képekről, mert én azt gondoltam nőként, hogy a nőknek nekünk van egy olyan igényünk, hogy ne X-es és nagyon vékony, nagyon karcsú, nagyon retusált nőkön mutassunk ilyen termékeket, hanem hétköznapi nőkön, akik úgy néznek ki, ahogy akár én is kinézek, és hát ez már így a brand része volt, hogy mi ezt így szerettük volna közvetíteni, és látszott is egyébként, hogy nagyon pozitív a fogadtatás, és tökre az jött vissza, hogy de jó, hogy olyan nőket látok, aki akár én is lehetnék.
Negatív visszajelzések is jöttek?
Az is jött, de mire odaértünk a komment szekcióba, hogy megválaszoljuk, mert 4-5 ember hittek minket. Hát ez úgy szólt, hogy mi ez az undorító szőrös női kéz, mert hogy nem volt leretusálva a szőr, mert hát miért lenne, de mondom, mire odaértünk már a kommentők, hogy milyen jó, hogy így mutatják, hiszen mi így nézünk ki, úgyhogy igazából nekünk már nem is kellett erre reagálni.
Ugye említetted, hogy nehéz volt és drága a megismertetni, vagy hogy mondtad, hogy a menstruációs bugyit, hogy egyáltalán létezik egy ilyen, erről tudtok egy kicsit mesélni, hogy ez milyen küzdelem volt?
Hát könnyebb nyilván úgy elindulni, hogyha van egyáltalán keresés arra. Tehát, hogy hiába hirdetsz Google-ben a termékedre, vagy arra a kulcsszóra, hogy senki nem fogja beírni a keresőbe, úgyhogy nekünk tényleg így az Ádámtól Évától kellett magyaráznunk ezt a terméket, mert egy csomó kérdés merült fel abban is, aki ezt így látta, hogy de hogyan működik. Tehát mindent el kellett magyarázni erről a termékről. Mint ahogy említettem, hogyan mosod, hogyan hordod, miért lesz neked jó, mert nem tudja, nem látott még ilyet. És akkor, nem tudom, blogon, socialon nagyon sok hangsúlyt fektettünk arra, hogy akkor ezeket edukáljuk meg erről így kellő mértékű információt tudjunk adni.
A külföldi terjeszkedés szempontjából egyébként nem veszítettetek mondjuk a lendületből azáltal, hogy ezt kicsit eltoltátok, mert hogy közben nyilván egyre népszerűbb lett, meg egyre többen gyártanak menstruációs bugyikat. Hogy nem tűnt el ez az újdonság varázsa, mondjuk.
Szerintem ez nem baj, hiszen a piaci verseny az igazából nem a startpisztoly eldördülésénél dől el, hanem egy kicsit hosszabb távon, ami lehet 5-10-20-30 év is akár. Szóval nem, sokkal nagyobb jelentőségem azt szerintem annak, hogy rá tud-e jönni egy vállalkozás arra, hogy mi az az optimalizált működés, mi az a megfelelő üzleti modell, árazás, gyártás, termék, szortiment, stratégia, nagyon sok ilyen rész van. Szóval mi az a modell, ami őt működőképessé teszi, versenyképessé hosszú távon a piacon, ezt idő kitapasztalni. És hogyha mondjuk befektetővel kezdtük volna az elején, nem tudom, hogy ilyetben lennénk-e most, lehet, hogy már nem, mert annyi minden megváltozott, hogy egy ilyen rugalmatlan felállásban lehet, hogy már nem működnénk, de valójában ez a pár év, ami eltelt, ez nagyon kevés idő, még mindig egy vállalkozás életében. Sokkal fontosabb az, hogy megtaláljuk mindig azt a következő mérföldkővezető receptet, ami kell a sikerhez. És hogyha valaki mondjuk jól rajtol, például mi is tök jól rajtoltunk itthon, az nem jelenti azt, hogy mondjuk az ötödik évben is jól fogunk itthon működni, vagy hogy ne tudnánk jól belépni most a külföldi piacra. Folyamatosan változik, és igazából pont ez a nehéz. Szerintem a vállalkozásban, de mi pont ezt élvezzük, hogy nagyon reziliensnek kell lenni, folyamatosan változik a környezet, változik a piac, gyakorlatilag folyamatos probléma megoldásban vagyunk. Arra kell figyelni, hogy mindig egy magasabb szinten legyünk, mint voltunk mondjuk egy-két évvel ezelőtt. Visszatérve a kérdésre, szerintem az fontosabb most, hogy megtaláltuk a következő szint, mondjuk a 500 millió forintos árbevételi szintnek a receptjét, én azt gondolom, és ezt most érjük el minél előbb. Aztán valószínűleg ott majd megint egy kicsit újra kell tervezni, hogy tovább tudjunk haladni, de hát meg fogjuk ezt tenni.
Különben, ha külföldre mentek, akkor ott vannak komoly vetélytársak?
Van. Európában szerintem olyan 4-5 komoly szereplő van, és magunkat is ide sorolom. Nagyjából egy időben indultunk, talán mi voltunk Európában az elsők. Az USA-ban volt egyébként korábban már egy márka, de nem tudtunk amúgy róluk, amikor ezt elkezdtük csinálni. Szóval Európában van 4-5 komoly szereplő, de leginkább a nyugat-európai piacokon, amik sokkal nagyobbak, és ott folytatnak ők üzleti tevékenységet, nem ebben a régióban. Úgyhogy vannak vetétársak, de szívesen versenyzünk bárkivel, aki komolyabb célokat tűz ki maga előtt, mint például mi, hogy regionális szereplő szeretnénk lenni. Egyébként minden országban van nagyon sok kicsi, mondjuk úgy inkább ilyen kézművesebb jellegű egyéni vállalkozás, aki gyárt ilyen terméket, de nekik más szerintem a stratégiájuk, akár árazásban is, akár növekedésben. Szóval őket nem venném ide.
Nem tudom, hogy viszonyultok a feminista márka kifejezéshez, de azt hiszem elég nehezen tudnátok levakarni magatokról. Az üzleti életben egyébként mennyire jelentett kihívást azt, hogy egy olyan terméket dobtatok a piacra, amit fixen csak nőknek lehet eladni, ami egyébként nyilván nem egy kicsi csoport, de van egy olyan érzésem, hogy kiválthatott negatív visszhangot.
Nem találkoztam negatív dolgokkal. Érdekességek voltak, amikor például megkaptuk az ilyen innovációs startup díjat, és akkor egy teremnyi 60 pluszos férfinak köszöntem meg a díjat a menstruációs bugyért, és beszéltem arról, hogy milyen jó, hogy leváltjuk az eldobható eszközöket, és én voltam nő a teremben, meg a hostess lányok, tehát hogy ilyen volt. De egyébként negatív dolgokról én nagy azokra én nem emlékszem, nem tudom, hogy Ádám, ki tudod-e bármivel egészíteni.
Ezt még mindig várjuk amúgy őszintén, szóval, de lehet, hogy csak szerencsénk van, hogy még nem jött ilyen, nem tudom, de lekopogom. Komolyra fordítva szólt, szerintem sem volt kimondottan ilyen. Inkább igen, ilyen helyzetek voltak, hogy férfiakkal kellett erről beszélgetnünk. Nekem ez nem okoz gondot, mert én egész nap ebben vagyok, úgyhogy ez arra annyira megszoktam, mint hogyha nem tudom, hogy pohárvízről beszélgetnénk. De nekik egy kicsit talán fura volt, és akkor így néha így beúsznak ilyen gondolatok, hogy igen, például ez egyik befektető. Igen, azért kerestünk meg titeket, mert otthon mondta a feleségem, hogy van-e ez, és akkor felhívta a figyelmemet erre a márkára, és emiatt kerestünk meg. Szóval ilyenek így itt történtek, hogy férfiakkal beszélünk, de valahol ott van hátul a feleség, aki egyébként az egészet így elindította ezt a megkeresést, úgyhogy ilyenek történtek, de én kimondott negatív eset szerencsére nem.
Néhány hónapja meghirdettétek, hogy egy mentorprogramot indítanátok kifejezetten női vállalkozók vagy vállalkozások számára. Erről tudtok egy picit mesélni, hogy honnan jött az ötlet?
Hát én azért személyes célomnak is gondolom, hogy jó lenne, hogyha több nő lenne, aki vállalkozik, mert szerintem a nőknek nagyon jó ötleteik vannak, csak mondjuk lehetőségük, meg talán bátorságuk, ugye a nőknél nagyon gyakori az imposztor szindróma is, és hogy én tökre szeretném azt, hogy bátrabbak tudjanak lenni, és szerintem ehhez mi egy jó motiváció is vagyunk, pontosabban inspiráció, és szeretném, hogyha a tudásunkkal tudnánk őket támogatni, mert azért szerintem az a tudás nagyon értékes, amit valódi piaci körülmények között szedtünk össze, tehát mi azért szagoltunk puskaport, amit szoktunk mondani, és azt gondoljuk, hogy tényleg tudunk abba segíteni, hogy olyan, tehát hogy el tudjanak indítani olyan vállalkozásokat is, mint a miénk, hogy nem kell feltétlenül nagyon nagy tőke hozzá, és de egy jó ötlet, sok jó ötlet van, csak kevés bátorság, és jó lenne, hogyha többen lennénk.
Csatlakozni tudok, csak én is ugyanezek jutnak nekem is eszembe. Egyébként ezt nagyon régóta tervezzük, csak mindig volt egy égető probléma, hogy meg kellett oldanunk, úgyhogy ezt mindig elnapoltuk, de az elmúlt időszakban ezt valóban komolyabban elővettük, és meg is fogjuk csinálni szerintem a következő fél-egy évben. Érdekes, hogy amikor ilyen üzleti vagy startupos közegben vagyunk, meghívnak minket, akkor az tény, hogy mi vagyunk kisebbségben olyan értelemben, hogy azért a nőket célzó márkák, bizniszekből jóval kevesebb van, és ahogy mondta Dóra is, örülnénk neki, hogyha több lenne, mert azért vannak specifikumai a nőknek szóló márkáknak, termékeknek. Máshogy kell szerintem kommunikálni, máshogy kell kinézni, máshogy kell csomagolni, értékesíteni, mint mondjuk egy, nem tudom, egy autófelszerelések üzletnél a célcsoport számára. Tehát vannak azért specifikumai, és ezeket szívesen átadnak.
Ugye említettétek, most beszéltünk róla, hogy a mentorprogram remélhetőleg hamarosan beindul. Említetted, hogy a következő cél az 500 milliós árbevétel elérése, de hogyha mondjuk azt kérdezem, hogy 5 év múlva hol látjátok magatokat?
Úgy is mondtad, hogy nagyon szereted az 5 éves terveket.
Így van. Akkor most nekünk prezentálnál egy frissel egyet.
Szeretem az 5 éves terveket, de átírni még inkább, mert nagyon sokszor kell őket átírni. Regionális szereplővé szeretnénk válni. Ez egészen biztos. Tehát azt szeretnénk, hogyha a Redi a régióban ismert lenne, és gyakorlatilag amit most összetettünk működésben, ez egy jóval nagyobb szinten is megvalósuljon, árbevételben, forgalomban, eredményben, környezeti hatásban, társadalmi hatásban, kampányokban, így mindenben. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy mi boldogok vagyunk most is, nagyobban szeretnénk ugyanezt megcsinálni, hozzácsapva azt, hogy inspiráljunk másokat is, hogy az előbb mondtuk is. Szerintem ezzel mi már elégedettek vagyunk. Azért nem konkretizálnám jobban, hogy azért nem tudom jobban konkretizálni, mert mire elmondanám, úgyis már újra kell, amilyen világot élünk, de a fókuszunk az ezen van.
Ebben a társadalmi hatásban és tabu döntögetésben egyébként hogy látjátok, hol tartotok így 5-6 év elteltével?
Szerintem sokat változott a világ szerencsére ez ügyben, tehát azért már a nagy márkák ismerik a vérszínű folyadékot használni, és hát azért ők nyilván nem szeretnek kockáztatni, tehát ők a kisebb szereplőket fogják figyelni, hogy ők mit csinálnak, és arra, hogy reagálnak az emberek, és hogyha azt látják, hogy jól már pedig nálunk azért látszott, hogy van erre igény, és pozitív a reakció erre, akkor ők is jobban elkezdik ezt beépíteni.
A végére pedig az lenne az utolsó kérdésünk, mindenkitől meg szoktuk kérdezni, hogyha egy tanácsot adhatna valakinek, aki vállalkozás indításában gondolkodik, akkor ti mit mondanátok?
Én azt mondanám, hogy kérdezzen. kérdezzen az emberektől, és az alapján alakítsa az üzletét, hogy ez a szondáztas a piacát, tehát nagyon-nagyon sok válasz van az emberekben, a célcsoportban, és a legkevesebb kockázat az abban van, tehát nem az íróasztal mögött kell kitalálni, nagyon bagatelnek hangozhat, de mi is sokszor ráfutunk, hogy ülünk valamilyen kérdés felett egy fél napot meetingelünk, mit csináljunk, és akkor valakinek eszébe jut, hogy de miért nem kérdezzük meg őket, és összerakni egy formot, egy kérdőívet kiküldeni, és kitölti X ember, az mindig sokkal hasznosabb lesz, mint amikor mi próbálunk mindenre megoldást találni, meg mi próbáljuk kitalálni az irányokat, akár termékfejlesztés, akár marketing, akár üzlet, tök mindegy. A válasz az nagyon sokszor kint van, és csak meg kell őket kérdezni.
Egyrészt csatlakozom, másrészt ne ötleteljenek, hanem a problémákat figyeljék meg, mert a létező problémákra való megoldás fogja az embereket ahhoz elég érdekelni, hogy fizessenek is érte, azért az értékért, amit ad a szolgáltatás vagy a vállalkozás. Tehát egyrészt ezt mondanám, másrészt pedig azt, hogy ha ez megvan, akkor bátran vigyék ki a piacra, nézzék meg a reakciót, teszteljék. A tökéletesen nem érdemes várni, mert olyan úgy se lesz. Legyen kész, meg kell nézni, hogy mit szól hozzá a piac. Aztán visszavinni ezt a műhelybe, és egy kicsit megint változtatni rajta, és aztán elkezdeni az értékesítést. Valójában azért jó minél előbb elkezdeni, mert úgyis ez a folyamat vége, hogy tovább kell fejleszteni. Tehát nagyon ülni rajta nem érdemes. Éles tapasztalat kell, és az mindig attól lesz meg, aki fizetne is érte, aki vásárló lenne. Úgyhogy ha valakinek ilyen fázisban van már a vállalkozása, akkor lépjen a gázpedálra, és bátran csinálja ezeket meg. Az az igazság, hogyha megvannak az első eredmények, és az lehet akár az, hogy az első 10 darab vevő megvan, vagy nem tudom, az első 15 előfizető, vagy app letöltő, bármilyen típusú vállalkozásról van szó. Szóval, ha megvannak ezek az első eredmények, akkor utána pénzt külső forrásból szerezni rá már nem nehéz. Mindig az a nehéz, hogy az első eredményt saját magunk érjük el. Ez viszont csak akkor lesz meg, hogyha minél előbb elkezdjük, úgyhogy én azt mondanám, hogy vágjonok bele.
Molnár Dóra és Tasnádi Ádám a Redit társalapítói. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
Sziasztok!
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 Reklám következik.
Kislányként arról álmodtam, hogy szülésznőgyógyász leszek. Nagylányként egy saját szabadalkotó közösségről. Ha felnőttként is tudsz álmodni, lesz mit valóra váltanod. Ha az az álmod, hogy sikerre vidd a vállalkozásodat, akkor pályázz a Visa She's Next-re.
Reklám vége.